Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Ha Kenya, akkor szafari. A legtöbben a nagyvadak látogatásáért választjuk Kenyát, ami valóban elsöprő élmény itt. De Kenya még ennél is többet nyújt. Fehér homokos partokat, gyönyörű strandokat, korallzátonyt, remek szállodákat és szórakozási lehetőségeket. Vendégünk a stúdióban Jakubonyi Sándor, idegenvezető, utazási specialista, akinek a Kenya kisújjában van, és most nemrég érkezett haza. Eláruljuk! Sándor, milyen Kenyában most?
Köszöntöm a hallgatókat. Kenya még mindig jó. Köszönjük szépen, remek.
Sokszor voltál, régebben is voltál.
Igen, nagyon régen, annak idején én Kenyában kezdtem. Hál' Istennek, akkor még volt erre lehetőség. Akkor is már turizmussal foglalkoztam, illetve akkor turizmussal foglalkoztam.
És folyamatosan utazol, azért ezt tegyük hozzá, hogy nem sajnálunk téged.
Folyamatosan, igen, Afrika a szívem csücske, úgyhogy amennyire csak lehet, mindig minden lehetőséget megragadok, hogy visszalátogassak oda.
Beszéljünk egy kicsit a kenyai utazásokról. Általában tényleg azt mondhatjuk, hogy Kenyába szafarizni megyünk?
Nem csak. Kenya annak idején nagyon menő volt gyakorlatilag a utazási desztinációk közül.
Hát nagyon korai utazási cél.
Így van. Kenya. Gyakorlatilag én 96-98 2000-es években voltam, vagy jártam arra, és akkor már rengeteg honfitársat kalózoltunk ott Kenyába. Aztán valahogy letűnt a porondról, és sajnos most egyébként sem a Covid, sem utána egyrészt az esők, másrészt a szárazság sújtása nem tett neki valamiért jót. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy próbál visszajönni, de még mindig kicsit lemaradozik a térségben a többi konkurenstől. Emiatt az is köszönhető neki, hogy árfekvésben legyünk ki most sokkal kedvezőbb Kenya, mint mondjuk összehasonlítva a Zanzibárral. Viszont egy érdekes, hogy egy nagyon jó egyveleget ad, ugyanis ott nem kell túlságosan sokat áldozni azért, hogy az ember kombinálhassa a tengerparti hófehér homokos láblóbálós nyaranást, illetve a vadaknak, a állatoknak, a szafarizásnak az élményét. Míg szemben Tanzániával, ahol a kontinensen nem igazán vannak erre alkalmas infrastruktúrák, tehát nincsenek kiépített szállodák, viszont tudom, mindenki ugye Zanzibárra megy, Zanzibáron viszont ugye nincsenek állatok. Tehát, hogyha ő ott szafarizni szeretne, akkor bizony venni kell a fáradtságot, energiát és pénzt, hogy berepüljön a kontinensre, és ott szafari programon vegyen részt. Míg ezzel szemben ugye Kenyában ezt gyakorlatilag szárazföldön egy füst alatt el lehet intézni.
Hogyan utazzunk?
Milyen messze vannak az állatok, a nemzeti parkok, meg a tengerpart? Mennyit kell utazni?
Hát ugye ez azért nagy, tehát hogy Afrikában sosem beszélünk igazából kilométerről, hanem mindig csak időben, órában beszélünk róla. De gyakorlatilag mondjuk Mombasa, ami ugye a tengerparti nyaralásnak úgymond a központja. Maga Mombasa, ez egy sziget, ott igazából erre alkalmas dolog nincsen, de Mombasától északra és délre egy Diani, illetve Nyali nevű partszakaszon, viszont szállodák mindenféle kategóriában állnak az ember rendelkezésére. Azonban onnan az első értelmes nemzeti park, ahova neki el kell jutni, ez a Tsavo Nemzeti Park, ebből is van keleti, meg van nyugati, de ez gyakorlatilag egy két-két és fél órát neki autóban kell eltöltenie, hogy oda fel tudjon menni.
Hát ez nem olyan vészes, tehát nem kell átrepülni, az sokat számít.
Nem, átrepülni nem, viszont ugye a nemzeti parkok közül, hogyha a topot lehetne sorolni mondjuk Kenyába, akkor mindenképpen ugye a Maasai Mara az, ami az első helyen szokott állni. Ugye nem véletlenül, ez a Serengetivel határos nemzeti park, egy közös biológiai meg ökológiai egységet alkotva, egyetlen egy határfalúval, a Mara folyóval. Ugye ez a természetfilmeknek az ottani főszereplője, tehát amikor nagy nyári nagy vadvándorlás van, akkor gyakorlatilag ez annak a helyszíne. De hogyha nem is akkor megy az ember, hanem mondjuk a mi téli időszakunkban, akkor is bámulatos az egész. Noha maga a park egyébként területileg nem olyan óriási, 1500 négyzetkilométer körülbelül, de akkor is valami eszméletlen változatos teljességekkel rendelkezik, és iszonyat állat populációval. Tehát ugye az a legbiztosabb nemzeti park, hogyha oda megy, akkor biztos, hogy látja az ember a öt nagy vadat, illetve az összes kis.
És ez milyen messze van mondjuk Mombasától?
Hát ugye kilométerben inkább nem mondom, ha órában kellene, akkor egy levegővel 12-13 óra az út.
Tehát reggeltől estig?
Ez levezethetetlen gyakorlatilag.
Akkor érdemes megállni közben.
Ezt egyszer meg kell törni. Vagy az van, hogy Nairobiban megtöri az ember, alszik egyet, vagy egy picit túltolja Nairobin, és akkor durván ilyen felezőnél, de egy 6-6 órát, vagy 7-7 órát biztos, hogy kell.
Igen, azért Afrikában 6 órát utazni jeep-e utakon, azt, aki még nem próbált, az nem tudja, tehát az nem. Gondolom éjszaka itt se lehet utazni, vagy az nem ajánlott?
Hát nem ajánlott. Nem is a biztonság, vannak nyilván olyan részek, amit kerülni kellene a biztonság okán, de inkább nincs a kivilágíthatatlan autók, az állatok az úton, a vadak jöhetnek, mehetnek, a biciklisek, a fekvő rendőrök, minden, igen. Viszont ugye éppen ezért kínálják előszeretettel a repülőszafarikat, és akkor Mombasa közeli repülőtérről kis repülőgépekkel viszik oda az utasokat, tehát berepülnek a parkba, ott várja őket az ellátó személyzet, terepjárókkal, és akkor indulhat a vadles.
De illetve most nem... vannak szállások a parkok közelében, tehát erre egy egész iparág épült.
Így van, nem csak a közelében, hanem bent a parkokon belül. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy annak idején, mikor ez a játék elindul, Kenya ugye elsőként lépett ennek a útjára, valamikor már a 70-es évek végén gyakorlatilag elindult ott a turizmus, és akkor gyönyörű parkok alakultak ki, ugye meghúzták ezeknek a nemzeti parkoknak a határát, ugye ezek is érdekesek, tehát nem beterelték őket egy helyre az állatokat, hanem egyszerűen megfigyelték, hogy melyek azok a területek, amiket az állatok kedvelnek. Nyilván az állandó vízforrással ellátottak ezek, hiszen ott lesznek a zöldelő legelők, jönnek a legelésző állatok, és aztán odavazzák a ragadozókat. Úgyhogy megfigyelték ezeket a területeket, és ennek kapcsán alakították ki a mind mai napig működő nemzeti parkokat, és egyszerűen onnan, hogyha nemzeti parkot beszélünk, akkor onnan ugye az összes emberi létesítményt, falvakat, vagy éppen pásztor népeket gyakorlatilag kizárták ebből. Tehát ott a háborítatlan afrikai vadon az, ami fellelhető. Rengeteg ilyen park van Kenyának, nyilván azok a populárisabbak, amik egyrészt vagy vadállományban bírják ezt, vagy pedig tudnak jót mutatni, vagy pedig egyszerűen elérhetőek akár Nairobiból, akár ugye a másik központból, Mombasából. Visszatérve a kérdésre, hogy gyönyörű szálláshelyek alakultak, viszont ezek ugye mindig a legjobb, amik benn vannak a park területén belül, ezek mindig tényleg a legjobb területeket kapták meg, hiszen elsőként rúgtak labdába ebbe a játékba. Manapság már nem adnak ki jogokat a szállás építésére parkon belül, tehát a parkok környékére szintén csak szálláshelyek települtek. Tehát ez ugye a, nyilvánvalóan az árban is az olcsóbb kategória. Ennek ellenére annyira nem veszít az ember a szafarizás élményéből, hogyha egy-egy ilyenben költi el az éjszakáját, mert ugyanúgy beszűrődnek az éjszakai hangok. De nyilván a nagyon tuti az az, amikor az ember benne alszik a parkon belül.
Egy és reggel arra ébredt, hogy egy oroszlán megjelenik, vagy egy elefánt. Én voltam Ugandában úgy, hogy gyakorlatilag az elefánt az így átgyalogolt a kerten, és minden, ami ott volt, azon átment. Meg a másik reggel voltunk egy olyan parkban, ahol meg mellettünk volt a tó, és reggel arra ébredtem, hogy valami röfög is, az a víziló volt. Ugye ott akkor gyorsan visszavonultam én is, mert azt tudjuk, hogy nem annyira barátságos, de hogy itt gondolom ugyanez van, hogy ha aki bent alszik a lodzsokban, az arra is ébredhet, hogy bármilyen vadállat ott van, nem? Vagy éjszaka találkozhat.
Ugye éjszaka nincsen mozgás kinn a park területén, tehát a turista vagy szafarizó az arra nem megy ki, bár itt-ott azért vannak már szervezett körülmények között ilyen-olyan éjszakai vadlese. De valójában az élményt, amit megad egy ilyen lodzsban eltöltött éjszaka, az valóban ezek az éjszakai neszek. Tehát a hiénától az oroszlán bőgésig mindent hall az ember, sőt általában ezek valamiféle kuriózum köré épülnek, vagy éppen ők mesterségesen úgymond csinálnak egy itatót, ami még éjszakára is vonzza oda az állatokat. Az egyik legnagyobb élmény az, hogy az ember fog egy, nem tudom, egy üvegsört, vagy egy italt, vagy egy jó szivart, és akkor szépen nézi az éjszaka arra jövő vonuló állatokat, egyik adja át a pástot a másiknak, jön egy elefántcsorda balról, az megvárja az éppen ott végző másik elefántcsordát.
Élő mozi.
Élő mozi, így van. De van olyan hely, ahova a felszögelik éjszakára a nyers húst, és a leopárd meglátogatja, tehát fölmászik a fára a nyers húsért, és ekkor a szállodának a vezetése az végigveri az összes ajtót, még akkor is, hogyha hajnal kettő, jelezvén a vendégeknek, hogy jön a leopárd. De számtalanszor megesett velem, hogy nem tudom, vacsora után beszélgettünk, nyitott helyen, nyitott étterembe, jöttek az őrök, és megkértek bennünket, hogy menjünk vissza a szobáinkba, mert hogy az oroszlánok már a parkolóba járnak. Tehát, hogy ennyire lesz az ember része ennek az egésznek. Vagy ahol most legutóbb voltam barátaimmal, egy föld alatti alagút gyakorlatilag kivitt a szállásról, kivitt egészen egy itató közelébe, ahol 2 méterre tőlünk a 4-5 tonnás elefántok ott játszottak, meg ott fröcskölték egymást.
És azért csinálták ezt a föld alatti alagutat, hogy a szállások biztonságosan el tudjatok jutni?
Így van, minél közelebb tudjon az ember odaférkőzni, és akkor lehet,
hogy... És ezt lezárják utána? Ne jöjjön be az állat, gondolom.
Hát nem? Az elefánt nem fér
az
be.
Az elefánt nem megy be. De...
Amikor egy oroszlán azért csak befér, ahogy egy ember, vagy egy...
Nem kíváncsiak ők annyira ránk.
Inkább mi vagyunk kíváncsiak rájuk.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Kenya egyébként változott az évek során ebből a szempontból? Tehát vadabbak lettek ezek a túrák, kitaláltak mindenfélét, hogy szórakoztassanak bennünket. Mi a jellemző?
Rengeteget változott. Annak idején ezek a túrák nagyon, tehát visszahozták ezt a fekete-fehér Gregory Peck-féle Afrikát. Tehát aki így tényleg így a, nem tudom, Széchenyi könyveken, vagy Kittenberger könyveken nevelkedett, az tényleg ezt látta, ezt köszön neki vissza. Ezek a nagyon régi gyarmati stílusú szálláshelyeken, a körömollóval gyírt 100 éves gyepen, a hatalmas ősfákon, az ágymelegítőt behozó, nagyon hajbókoló személyzeten keresztül, a reggel pezsgővel, nem tudom, kocintó, urizáló közönségen át, nem tudom, az éjszakai tábortüzekig, tehát hogy tényleg mindent megtalált, és nagyon elegánsan terítették ezt az odautazók elé. Nyilván valószínű, hogy ez pénztárca is kellett annak idején is, mind a mai napig egyébként megvan, tehát most is lehet állatvonulást helikopterről figyelni több ezer eurókért, de akár mondjuk egy hőlégballon, ami megint csak egy nagyon jó élmény, hőlégballonnal végig söpörni mondjuk a Masai Mara fölött, alul egy személyzet autó követi az embert, és akkor ahol a hőlégballon leszáll, ott rögtön egy ilyen piknik reggelivel, pezsgővel ugyanúgy kocintva megkoronázni.
Érdekes ez az urizálás, hogy ez egy Afrikához kötött, hogy én egyszer voltam egy ilyen afrikai lodzsban, és ott volt az, hogy ültünk az asztalnál, hoztak az ételeket, és volt egy vadász, lehetett látni vadászsapkán, azt, hogy mennyire volt igazi vadász, azt nem tudom, de neki kihozták a bort, felszolgálták, megkóstolta, visszaküldte. Megint kihoztak egy újabb bort, megint megkóstolta, visszaküldte. És már nekem volt ciki, hogy a negyedik bort fogadta el. Tehát, hogy ez az urizálás, hogy ő neki nem volt elég megfelelő az a bor, amit kihoztak. Szegény felszolgáló srác, az már izzadt mindenfele. És mikor a negyediket hozta, akkor így, és kinyittatta, kiöntött, megkóstolta, nem. És ez így olyan furcsa volt így nézni, hogy így azért a semmi közepén egy lodzsba vagy Afrikába, tehát nem egy nagyvárosi, nem tudom, szomelié partin, és mégis ez megtörtént, tehát hogy ez teljesen jellemző.
Kenyának egyébként majdnem 10%-a védett terület, valamilyen nemzeti park. Ez viszonylag nagy kiterjedős, és elég régóta tart maga a turizmus. Ezt lehet látni, tudni, hogy ez a fajta turizmus árt-e a környezetnek, vagy igazából ugyanolyan nyugalommal élnek az állatok ezeken a területeken, mint itt ott se lennénk.
Pont fordítva van, tehát igazából a civilizáció az, ami árt a természetnek. Ugye sajnos ezek a területek, ugye Afrika, így Kenya sem külön, tehát egészen komoly túlnépesedési problémákkal küzd. Nyilván ezeknek az embereknek utána hely kell. Úgyhogy nagyon sokszor sajnos az éhség meg a kényszer ezeket az embereket nagyon sokszor rákényszeríti arra, hogy akár bemenjen, esetleg vadat ejtsen el. Tehát mind a mai napig például az orvadászat az egy létező probléma, két oka van, az egyik az tényleg egy ilyen megélhetési, tehát ahol gyakorlatilag a húsér ölnek vadat, azzal úgymond elnézőbbek az ottani rangerök, vagy az ottani törvénykezés. A másik az pedig még mindig, mind a mai napig ugye a trófák miatt van, ebben sajnos csak az orszarvú, meg az elefánt hő van toppon, de ezek mind a mai napig ugye létező problémák. Nagyon sokszor egyébként olvasni az újságokból, hogy elefántok ide-oda betörtek, törtek, zúztak, stb. Ugye ez azért van, mert egyszerűen például az elefántoknál egy öreg tehén vezeti a csapatot, egy nagymama vezeti a csapatot, és ugye a hosszú élete során még emlékszik azokra a helyekre, ahol annak idején járt a csorda és vizet talált, és ugye akkor, amikor szárazság van, akkor gyakorlatilag kilépi a idézőjelbe tett nemzeti parknak a határait, amit egyébként nagyon sokszor nem kerítéssel kell elképzelni. Tehát ezek vagy, nem tudom, hegyvonalatok, vagy folyómeder, tehát az előbb említett módon határozzák meg ezeknek a parkoknak a határait. Tehát túllépnek ezen, és betörnek olyan helyre, ahol annak idején járt a csorda és vizet talált, viszont most már sajnos ott egy település van, és akkor ebből adódik a konfliktus. Igen, nyilvánvalóan a civilizáció sajnos nem a legkellemesebb részét hozza ki ennek kapcsán. Úgyhogy sajnos vannak olyan nemzeti parkok, ahol ugye amikor beesik az ember a nemzeti parkba, például a Nakuruto az egy ilyen, tipikusan ilyen, akkor ott olyan, mintha egy zárt világban, egy búrában lenne, de amint leszáll az éjszaka, akkor hogyha körbenéz, akkor gyakorlatilag látja a pislákoló fényeket, tehát nagyon érzi az ember, hogy rendben van, hogy itt van egy nemzeti park, de ezt egy komplett település veszi, vagy fonja a körbe. Ezért egyébként valószínű, hogy az a trend, hogy távolabbi vagy kicsit vadabb vidékek felé húzódik majd az a fajta turizmus, aki kimondottan ezt a civilizációtól messze lévő parkokat kedvelni.
A szafarikon túl, az állatok vándorlásának megfigyelésén túl tengerparti nyaralás is vár a kenyai utazókra. Ez jellemző általában, hogy kipihenik az emberek a szafari fáradalmait, és a tengerpartra utaznak?
Sőt, ajánlom nekik, igen. Ez sajnos a mi példánk, most a legutolsó túra példáján okulva is tudom, hogy igazából úgy lesz helye az élményeknek, hogyha a végén van egy hosszabb lábalóvállós idő. Én hajlamos vagyok így túlhajtani mind magamat, mind a hozzám csatlakozókat sajnos ebből a szempontból. De igen, tehát, hogy Kenya, ahogy említettük, hogy nagyon korán már részt vett ebben a versenyben, úgyhogy gyakorlatilag a 70-es évektől, 80-as évektől elindult Mombasa tengerpartján a szállodaépítkezés. Ugye minden adottsága megfelel ennek, nagyon szép szállodák alakultak ki, mellette, ahogy az igények picit változtak, vagy éppen olyan emberek is megpróbálták megengedni ezt a kenyai élményt maguknak, akik pénztárcában nem a feltétlenül a magas kategóriát képviselik. Ez mérten a szállásokból is gyakorlatilag most már a skála minden pontján talál az ember magának valót. Legfeljebb nem a tengerparton lesz, hanem nyilvános strandokra kell neki elmenni. Ugye ez egy kicsit azért más, mert tehát maga a tengerpart az még mindig a helyieknek a birodalma, a helyieknek az uralma, úgyhogy nem érdemes igazából oda úgy lemenni, hogy teljes menetfelszereléssel, aztán hátrahagyjuk a felesleget és bőnjünk a vízbe, esetleg nem találjuk meg, mikor visszajön.
De gondolom, hogy a szállodák területén biztonságos.
A szállodák területén igen biztonságos.
Mit együnk, mit ne együnk?
Beszéljünk még egy picit az ételekről. Ha Kenyában megyünk, akkor mire készüljünk?
Rengeteg étterem van, vannak nagyon pici helyi éttermek is, ilyen kifőzdék gyakorlatilag, azokat is előszeretettel ajánlom a kevésbé érzékeny gyomrúaknak, de számos nagyon jó minőségű, akár európai tulajdonban lévő étterem áll mindenkinek a rendelkezésére, illetve hogy a szálláshelyeken eleve adott az étterem általában.
És valami helyi specialitás, amit biztos, hogy kapunk Kenyában, enni vagy inni?
Inkább az italt mondanám, akkor vannak izgalmas dolgok, amiket érdemes megkóstolni, például van egy Stony Tanga vízi nevezetű üdítő, ez egyébként egy Coca-Cola termék, egy nagyon erősen gyömbér ízű üdítő ital, de az összes juice, az összes friss kókuszdió vagy kókuszdiónak a levét tudom ajánlani. A helyi alkoholos tartalmú italok azok annyira nem
ajánlottak.
Nem annyira jók. De Afrika szerte mondjuk vannak azért jók, mondjuk egy amarulla, ami egy érdekes gyümölcsnek a likőrek, picit a bélisszhez hasonlóan, vagy éppen egy szavanna nevezetű cider, de ezek inkább Dél-Afrikából valók, nem Kelet-Afrikából. De ugye az afrikai kultúrának a konyhája, ahogy már korábban esetleg elhangzott, hogy javarészt sült húsokról van szó, illetve ilyen puliszka ugáli névre keresztelt puliszka kása körettel, vagy legjobb esetben rizssel. Tehát ahhoz, hogy finomat mi gyomrunknak megfelelő találjon az ember, akkor inkább valami nemzetközi konyhát tudok javasolni, és ott például a tengergyümölcsét, vagy a tenger adta halakat, azokat kifogástalanul készítik el, grillező meg mindenhogy.
Nos, hát éhen halni biztos nem tudunk. Menjünk vadakat lesni, menjünk a tengerpartra, vár bennünket Kenya. Ez volt a mai Világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább.